A műsor termékmegjelenítést tartalmaz. Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinja.
Ez a Köztünk marad, az Érdefem 101.3 szolgáltató magazinja. Jakab Aponyi Noémi műsorvezető és szerkesztő köszönti Önöket. A mai teljes adást Fejes Ritának szenteljük, aki érdi lakos és színésznő, őt fogjuk most Önöknek bemutatni. Fejes Ritával beszélgetünk, színművésznővel, aki ugye még nem tudná, Érden lakik, tehát hogy érdi lakosról van szó. Te is részt vettél egy nagyon szép kampányban, vagy nem is tudom, hogy kampánynak lehet-e nevezni. Lázár Ervin meséket olvastatok föl, Többed magaddal színművészekkel Budapesten.
Szalai Krista hívott meg, aki ugye egy elég jól ismert színésznő, és igazából ez a, valahogy az ő kezdeményezésük volt, ez a hét szint dobbanása, tehát Budapesten a Bartók Béla út hét különböző helyszínén egy időben felcsendültek Lázár Ervin mesék mindenféle fajta színész és előadó művész előadásában, és aztán Káresz Eszterrel, Lux Ádámmal és sokat magunkkal olvasgattunk Lázár Ervineket felnőtteknek, tehát ez egy felnőtt program volt. Hát én kérlek szépen két mesét választottam, az abszolút kedvencemet a Cserna Antal lenyúlta, tehát a Csoda Patikát sajnos nem sikerült, úgyhogy így maradt Lapázi López ellen Tolvaj nagy meséje és a Baberci köve, de hát oly mértékben elhúzódtunk, két órás volt ez a program, hogy aztán egy újabb esemény időpontot kitűztünk, sőt, most már tényleg valami fajta Lázár Ervin mozgalom lett itt, mert hogy egy ott helyben két különböző művelési házba is meghívták a programot, úgyhogy leszünk majd mi még itt Budapesten, ott, és olvasunk Lázár Ervineket. Hát örökérvényű, egyrészt hihetetlen humora és elképesztő nyelvezete van, másrészt meg hát az emberi értékek, amik ezekben a mesékben vannak, az leírhatatlanul 5000 évre szóló. Úgyhogy ezért is vállaltam. Én nagyon-nagyon szeretem. Sokat olvastam, főleg a nagylányomnak a Baberci sorozatból.
Szerinted miért kezdhették ki most őt is?
Ugye van egy adott mesekönyv, ami nagyon felborzolta a kedélyeket itthon. Ebbe a fuvallatba egyszer csak előrángatták Lázár Ervint is, akinek nagyon sokféle mesefigurája van, ami valóban mesefigura. Tehát konkrétan a másik ilyen kedvencem az a Baberci és a Tünkány vagy Boszordér. A Tünkány az a tündér és a boszorkánynak a vegyített jellege. Tehát, hogy ő alkotott olyan meseszereplőket, amiről bizonyos irányzatok nem tudják eldönteni, hogy fiú vagy lány, és akkor innentől kezdve már ezt ki kell tűzni egy céltáblára, és ki kell herélni szerintük. De igazából ez mesékről beszélünk, és a mesékben vannak lila színű lovak szarval a fejükön. Vannak emberek, akikben ez így megfordul, hogy vajon most ez szürke, vagy fekete, vagy fehér, és akkor ezért kaphatta meg szerencsétlen Lázár Ervin ezt a fuvallatot, mert nála van a szürke minden árnyalata is a mesékben, de nem olyan értelemben. És ez már a felnőtteknek a kategóriáit erősen feszegeti a fekete és a fehéret illetően. De hát jelzem azért, a Mici Mackóról se vagyunk teljesen tisztában, hogy ő most fiú vagy lány, vagy aminek mondja magát, nem úgy viselkedik, szóval akkor itt most itt mi lesz, kérem szépen. Szóval erre felbúzulva azt gondolom, hogy így elkezdtük feleleveníteni ezeket a meséket a felnőtteknek, és szerencsére nagyon jó fogadtatás, és újra megtalálják a legfőbb és legfontosabb értékeket ezekben a mesékben, amik mentén szerintem gyereket nevelni, meg embert csinálni lehet ebben a világban.
Te különben emlékszel gyerekkorodból olyan mesére, ami nagyon-nagyon meghatároz, hogy...
Hát nekem ezek a szomorú mesék nagyon beragadtak, és
haragszom
is rájuk. Igen, a kis gyufa Áruslánytól elkezdve a kis hablányt a mai napig nem értem, és én vagyok olyan vadszülő, hogy úgy meséltem a kisebbik lányomnak, hogy jó, te mit csináltál volna ebben a helyzetben, és mi mindent kitaláltunk, hogy lehet le a activitizni, amit mondani szeretne, tudod? Hogy ezek engem borzasztóan megütöttek már akkor is, és ezek számomra romboló mesék voltak, most halálkomolyan mondom, mert én ezekkel nem is akarok mit kezdeni, felnőttként sem, tehát hogy az elesettséget, azt egyrészt borzasztó mértékben támogatom, de leginkább az, hogy ez a személy képes legyen, képessé tenni magát arra, hogy ne legyen elesett.
Még akkor is, hogyha mondjuk a környezete meg ilyen közönyt mutat.
Hát az legyen az ő bajuk, az én sorsomba ez ne írja be magát. Én ezzel nem szeretnék találkozni ilyen helyzetekkel, ahol én elmentem valami mellett, ami mellett nem kellett volna elmenni.
Ugye egy másik interjúban beszéltünk arról, hogy volt alkalmat sajnos azt megtapasztalni, hogy milyen közönnyel tudnak viseltetni az embertársaink felénk akkor, hogyha azt látják, hogy bajban vagyunk. De hogy te meg pont ennek az ellentétje vagy, tehát ahogy nézem, meglátom a tevékenységedet, nagyon sok mindenben oda teszed magad és küzdesz. Miért van ez benned?
Hát valahogy azt gondolom, hogy alapvetően az ember segíteni jött erre a földre, másokat és mindent, és minden élő formát, ami létezik körülötte. Valahol ez gondolom a nagy közös motivációnak, hogy el akarunk érni dolgokat, azt meg akarjuk így úgy valósítani, de úgy, hogy közben segítünk másokon. Nem tudom, hogy ez így hogy is alakulhatott ki. Talán valóban ez a film, amire most egy utalás is került, ez a Fuss című rövid film, vagy amit a karantén idej alatt forgattunk. Ez a családon belüli erőszak egyik nagyon jól bemutató filmje, vagy nagyon jól azt gondolom el tudja adni azokat az érzelmeket, amik egy bántalmazottban vannak. A Fuss, ez a családon belüli erőszak történetek nyilván elég korán megtalált. Olyan közegből jöttem így konkrétan a saját családunk, ahol hát ez egy rendszeres történet volt, amiből én elég gyorsan, így 18 évesen azonnal színházhoz kerülve ki is szakítottam magam, illetve akkor már egy pár éve nem állt fönn a helyzet, mert aztán anyukánkat addig segítettük a tesómmal, amíg úgymond elég önbizalmat nem szerzett ahhoz, hogy lépjen, és aztán lépett is a helyzetből. Úgyhogy hát biztos ezeket a dolgokat így magammal vittem, mint egy ilyen kis antenna vagy radar, mert számos Me Too helyzet is megtalált, amiket én nem dobáltam ki így az internetre, de azért meg szokták tőlem kérdezni, amikor így megtudják, hogy jaj, színész vagyok, hogy akkor ez így mennyire volt jelen az életemben, és akkor így elmondom, hogy hát egy komolyabb helyzetem is volt, meg egy-két apróság is. A komolyabb az abba végződött, hogy én eljöttem attól a színháztól, ahonnan egyébként elég jól indult volna a karrierem vidéken, de azt úgy döntöttem akkor 20 évesen, hogy nekem egyszerűbb eljönni, és nem konfrontálódni ezzel az egész helyzettel. És akkor utána valahogy ez az antenna így ebből a családi sztoriból így egy kicsit rajtam maradt. Több alkalommal, és itt az egyik ilyen ominózus alkalomból született a film, és ezt a fajta keserűséget próbáltam abba a filmbe beletenni, és hát szerintem ez óriási dolog, hogy a művészek így át tudják formálni az ilyen kapott, nagyon rossz energiákat valahogy át tudja formálni olyasmi formává, amitől másoknak jó lesz, és könnyebb lesz, és érthető lesz. Képzeld, pont most van egy online konferencia, amit az ELTE addiktológiai tanszéke fog tartani, és ennek a konferenciának része lesz a film. És a konferencia szervezőjétől pont azt kaptam vissza, hogy ez neki azért hasznos, mert meg tudja értetni a résztvevőkkel, hogy milyen belülről egy bántalmazottnak a lelkivilága. Van egy kisbabás csoportom évek óta, ahol az én abszolút kitűzött célom, jogi utat nem találtunk még hozzá, de vagyunk 600-an, akik keressük, hogy tudunk olyan kisbabáknak segíteni, akiket ott hagynak a kórházba, és a nővérek pedig kapacitás hiány egyszerűen nem bírják ellátni őket, hogy vajon hogy fogjuk azt mi megoldani, hogy önkéntesként bejárogathassunk, és beszállhassunk, babusgassunk ilyen kisbabákat, amíg ők kvázi a kórházból ki nem kerülnek, vagy ugye családokhoz, vagy intézetbe.
Ők milyen babák? Tehát, hogy betegek, vagy miért hagyják
őt? Kórházban vannak, sokukat bevisznek valami fajta alibi történettel, és ott is hagyják. Sokuk nagyon beteg. Én akivel találkoztam, Lajoskának volt egy lábműtétje, 3 hónapos csecsemőről beszélünk. A gondatlanságból tulajdonképpen amputálni vitték be a nagy lábujját, de megúszta Lajoska az orvosoknak köszönhetően, de édesanyja ott hagyta a Lajoskát a kórházban, és így indult el ez az egész érdeklődésem, hogy lehet itt önkénteseket szervezni, mert mi ott pikpak megszerveztük magunkat a barátnőimmel együtt, beosztottuk, hogy ki hány órát van Lajoskával. A szomszédos korteremben pont a kislányommal voltam, és a szomszédos korteremben volt Lajoska, és akkor így meg tudtam szervezni konkrétan a teljes felügyeletét Lajoskának, amíg aztán ki nem került. De sajnos nem ő van egyedül, tehát sok-sok babát hagynak ott kórházakban, vagy nem nagyon akarnak visszamenni értük. És ez ilyen tarthatatlan. Én azt gondolom, a gyerekek azok a világban a legfontosabb tényezői, a legfontosabb lények a világban, akiket segíteni, oktatni és pátyolgatni kell egészen addig, amíg a saját útjukat nem járják. Úgyhogy én minden egyes ilyen történetet eléggé mélyen tudok megélni, úgyhogy én nem szeretnék egy Lajoskát sem látni a kórházakban így.
Milyen csoportotoknak a neve?
Anya nem, csak egy van.
És ehhez lehet csatlakozni? Tehát, hogy kerestek önkénteseket, akik akkor segítenek, mondjuk, nem tudom, bemenni, kicsit felvidítani
a gyerekeket?
Igen, hát
igazából gyűlünk. Uh-huh. Jó sokan vagyunk már, lehet csatlakozni, nincs is semmi feltétele. Hát egyelőre mondom, hogy a jogi feltételek, meg hát itt most a COVID idején felejtős is minden. Itt a jogi feltételek nem, tehát konkrétan törvényeket kéne módosítani ahhoz, hogy egy önkéntes csoport civil szerveződés alapon bemehessen és látogathassa ezeket a gyerekeket. Tehát egyelőre itt megállt az élet. Azt látom, hogy amikor valakinek a jóléte törvényeken és papírokon és a bürokrácián bukik meg, az a világ legnagyobb fekete pontjai közé tartozik számomra, amikor azért nem tud segíteni, mert nincs elég papír hozzá.
Fejes Rita érdenélő színművésznővel beszélgettünk az iménti percekben, de maradjanak velünk, mert a zene után is ővele folytatjuk majd a műsort.
Érdefem 101.3.
Érdemi jó. Érdemi jó. Another one.
We the best music. DJ Khaled.
I don't know if you could take it. No, you wanna see me naked, naked, naked. I wanna be a baby, baby, baby. Spinning in his red just like he came from Maytag. Rock a wristed on the brown, like when I get like this, I can't be around you. I'm too little to dim down the night, cause I can into things that I'm gon' do. Wow, wow, wow. Wow, 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 thoughts. Wow, wow, wow. When I'm with you, all I get is wild thoughts. Wow, wow. Taking. You know this cookie's for the bag. Kitty, kitty, baby, get her things to rest. Like the 68 Jets. Diamonds are nothing when I'm rocking with ya. Diamonds are nothing when I'm shining with ya. Just keep it white and black as if I'm your sister. I'm too hip to hop around, time to hit with ya. I know I get wow, wow, wow. Wow, 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 thoughts. Wow, wow.
Taken. I heard it got these up going crazy. Yeah, I treat you like a lady, lady. Till you burned out, cremation. Make it cream, yeah, Wu-Tang. Throw that back bouquet. Call me and I could get it, you say. I could tell you gone off the door,
oh, yeah, yeah.
Careful, mama, why what you say?
You say.
You talking to me like your new bae.
New bae, girl.
You talking like you trying to do things. Now that pipe gotta run it like she Usain, baby. You made me drown in it, ooh, touche, baby. I'm carrying that water, Bobby Boucher, baby. And you know I'ma slaughter like I'm Jason. Busted, why you got it on safety? White girl, wear it, sit on brown liquor. I probably shouldn't be around you. You get wild, wild, wild,
wild.
You looking like it's nothing that you won't do.
What you won't do?
Hey girl, that's when I told you.
When I told you.
When I'm with you, all I get is wild thoughts. Wild, wild, wild. Wild, wild, wild thoughts. Wild.
Drake Kelly.
Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinja.
Most folytatjuk a beszélgetést Fejes Ritával, Érden élő színművésznővel. Színésznő, mióta akartál lenni gyerekkorodban, illetve volt rá a hatással ez az egész, hát úgynevezett élmény idézőjelben, tehát az, hogy elvágyódtál a valóságtól, és hogy valami más világba csöppenjél?
Hát ennek két fontosabb állomása volt. Az első az az, hogy mennyire nem akartam az lenni. Mert hogy nekem van egy nagyon szép nővérem, és ez a nagyon szép nővérem színésznő akart lenni. És hát én nem vagyok nagyon szép, soha nem is voltam, és hát én jártam próbákra, amik ugye hát engem mint egy ilyen kis oldalkocsit néha hozzá voltam passzítva a testvéremhez, hogy hát ő vigyázzon rám délután. És hát jártam a próbáira, meg minden ilyen színházi dologra, hát nagyon tetszett, de én tudatosan nem is akartam, úgyhogy én grafikusnak készültem elég sokáig, még középiskolában is ilyen pályát választottam, és aztán jött egy fordulópont itt az egyik rajzom kapcsán, ami egyszerűen csak egy bácsi, akit egy szociális intézetből elhoztak, hogy rajzoljuk le, tehát voltak ilyen modelljeink. És ez a bácsi, ahogy rajzoltam, kész lett a rajz, tök jó lett egyébként, de én azt feleztem fel, hogy hasonlít rám az a rajz valahogy. Mégiscsak egy idős ember rajza, és portré volt, és mégis hasonlított rá. És abban a pillanatban én olyan szinten csalódtam magamban, hogy én nem tudom az igazságot közvetíteni az embereknek, hogy én csalok, hogy ez hazugság, hogy fogtam és leraktam a ceruzát így abban a pillanatban, és ennyi volt a történet. Hozzáteszem, hogy párhuzamosan és teljesen mellékesen, egészen sőt óviskorom óta mindenféle versmondó, versmesélő, mesemondó és minden helyes szép beszéd és egyéb versenyeken részt vettem, de ez így mellékesen ment mellette, és mindenféle színdarabokban játszott. És ahogy letettem a ceruzát, adott egy lehetőség Pécsen, ugye hát pécsi vagyok, és ott egy Pagosi Laci, akit most már jó nevű rendező, az ő édesapja is Pagosi Laci, vagy László, és engem ő vett fel a pécsi egyetemi, vagy hát harmadik színházhoz, egyetemi színpad, talán ezen a néven futott akkor, és egy Brecht darabba főszerepet kaptam. Okay. Tehát a Koldus operába elhoztam a Mrs. Peacock, vagy Peachem, attól függ milyen fordításban az ő szerepét, úgy, hogy én akkor 18 éves voltam, viszont mindenki korabeli, tehát a saját korát játszotta a darabban, ami elképesztő volt, mert én egy öregasszonyt játszottam, egy alkoholista öregasszonyt játszottam, és a partnerem is egy nálam 20 évvel idősebb, jaj, de jó, a Stenzer Béla nevezetű színész volt, és én voltam a felesége. Hát ez nem tudom, mit látott meg bennem Vagosi, de azt tudom, hogy így életmentő volt, és engem ez ide ragasztott erre a pályára. Ennek nagy sikere lett ennek a szerepnek. Hozzám a Nemzeti Színház színészei jöttek oda a premier után, hogy el ne menjek a pályáról. És igazából, amit így megtapasztaltam a próbák során, az mostanában lehet, hogy egy ilyen mentális tréningnek hívnád, vagy valami személyes coachingnak, vagy nem tudom én mi, mert az összes otthonról hozott nehézségemet, ami egyébként nagyon nagyban az alkoholhoz volt köthető, ugye apám kapcsán, az ott fölrobbant. És egyszer csak beszívott ez a lehetőség, amit nagyon sok színész egyébként megél, és nagyon sok színész, én azt gondolom, ezért is van a pályán, hogy a színház az gyógyít konkrétan. Ez volt a fő vonulat, hogy a színház akkor gyógyír volt. A második fő, azt óviskorom óta hoztam magammal, hogy én sose törődtem bele abba, hogy csak ez van, ami van. Tehát, hogy ebbe a világban élsz, ide születtél Magyarországra, kaptál egy testet, ilyen-olyan, amolyan, barna, szőke, vörös, szeplős, nem szeplős, ilyen-olyan lehetőségeid vannak a szüleid által, meg a világ által, és ez nekem sose klappolt. Tehát, hogy én ezzel nem akartam sose egyet érteni, és a színházban minden lehetséges.
Volt a legemlékezetesebb szereped, vagy pont ez emiatt?
Hát a legemlékezetesebb ilyen színházi dolgaim az még az Új Reneszánsz Színházhoz volt köthető, ami már egyébként magánvállalkozásban működő színház volt. Hát én imádom Molnár Ferenc darabjait. És ott kaptam egy Molnár főszerepet, az Ördög című darabban, ez Jolán szerepel, uh-huh. magyarul, de én ezt angolul is játszottam, mert hogy ennek a darabnak van hivatalos angol verziója is. Ezt a főszerepet én Angliában is játszottam, angol közönség előtt, és a főszerep az tényleg főszerep volt, írtatlan mennyiségű szöveggel. A hétköznapokban én nem beszélek annyira jól, mint a színpadon, persze színpadon könnyebb a dolog, mert meg van fogalmazva ugye előre, hogy mit mondasz. Úgyhogy nekem ez volt személy szerint az egyik legnagyobb áttörésem, hogy én ezt magyarul és angolul is játszottam, és angol közönség előtt, és az angolok úgy jöttek oda, hogy azt hitték, hogy én több éve már Angliában élek és dolgozom színészként. Aztán rájöttek, hogy nem. Amikor civilbe beszéltünk, sokkal jobban zavarva voltam nekem. Hogy... Aztán úgy hozta az élet, hogy ezeket a előadásokat Láb és Fedó, ők tipikusan francia bohózat és vígjáték szerzők. Molnár Ferenc, illetve Christopher Hampton volt még, akit a Veszedelmes viszonyokból ismernek általában az emberek, annak a nagy híres Malkovich filmforgatókönyvet ő írta. Ő egy nagyon híres élő angol drámaíró. Tehát ez volt az a szellemi közeg, amit én nagyon szerettem, mm-hmm. és Molnár. Ez egy saját színházi csapat lett aztán a végén, ez az Új Reneszánsz társaság, ott Trömböcki Péter rendező rendkívüli zsenialitása fogta meg a nézőket, és akkoriban még kaptunk egy díjat a minisztériumból, miszerint a leglátogatottabb nem állami támogatású, tulajdonképpen magánszínház mm-hmm. voltunk. És akkor véletlen során egyszer csak kaptunk egy felkérést, tulajdonképpen közvetve Angliából, hogy mi találjunk ki egy interaktív előadást, méghozzá egy ilyen murder mystery, tehát egy ilyen krimi jellegű dolgot, és mindezt angolul. És akkor ez meg is született, ez az előadás, mi annyira beleszerettünk ebbe az interaktív műfajba, és abba, hogy nekünk nem kell a színház keretei között maradni, hanem mehetünk cégekhez, és a cégek egyes rendezvényein közvetlen közelből játszhatunk a résztvevőkkel, hogy itt nagyon letáboroztunk ennél a műfajnál, és hozzáteszem, hogy az interaktív színházi műfaj szerintem csilliárdszor nehezebb, mint bármelyik filmes vagy színházi.
Ez az interaktív gyakorlatilag azt jelenti, hogy akkor magát a nézőt is bemondjátok?
Van különböző mértékben, uh-huh. vannak különböző előadások, ahol vagy nagyon-nagyon, vagy kevésbé, vagy csak kicsit, uh-huh. de bevonjuk a nézőket a játékba, illetve azt, aki erre hajlandó, erre kínosan jelünk, hogy aki nem szeretné, azt nem, mi nem bántjuk, maradjon úgy, ahogy neki jó. De akiben van a hajlandóság, vele együtt tudunk játszani, és hát ugyanúgy megvannak a színház csinálásnak a szabályai egy ilyen interaktív műsorban, tehát a színészek karaktereket játszanak, megvan egy kanavász, ami szerint játszák az előadásokat, és mégis úgy kell ott lennie, hogy non-stop azonnal jelen van, tehát abban a pillanatban ott csinálja az egészet. Nem lehet sémákból dolgozni, mint egy színházban, hogy ja, ezt így szoktam mondani, ja, ezt így szoktam csinálni.
Tehát improvizáció akkor.
Hát az
nagyon...
egész egy ilyen nagyon erős jelenlétet kíván úgy, hogy tilos a saját személyiségeddel ott lenned, mert egy karakterben uh-huh. vagy, és uh-huh. egy karakternek a dolgait kell, hogy közvetíts. Szóval nagyon-nagyon nehéz, és hozzáteszem, egy ilyen produkcióra azért nem úgy jönnek be a nézők, hogy alig várják, hogy felmenjen a függöny, lemenjen a fény a színházban, és akkor megkezdődjön az előadás, ami mindent csinálnak. És itt figyelmet megszerezni intelligens módon, és a figyelmet fenntartani, az egy külön művészet és külön tudomány, és nagyon-nagyon büszke vagyok a csapatomra, mert hét próbások az emberek alkotják, akik már mindent, de mindent túléltek az elmúlt 7-8 évben, amióta tulajdonképpen egyedül viszem ezt a Fair Produkció nevezetű színész csapatot, és minden helyzetbe be voltak dobva, és 99,9%-kal győztesen és nyertesen jöttünk el úgy, hogy nagyon-nagyon jó élményt adtunk. Mi teljesítettük, ami a mi feladatunk volt, a darab és a karakterek szempontjából, és elértük azt a célt, ami egyébként a csapat cél kitűzése, hogy ebbe a világba sokkal több emberismereti tudást adjunk át, és sokkal több jókedvű és felszabadultabb emberke legyen.
Fejes Rita Érden élő színművésznővel beszélgettünk az iménti percekben, de maradjanak velünk, mert a zene után is ővele folytatjuk majd a műsort.
Az Érdefem 101.3 a világ első környezetbarát rádiója.
Szerkesztőségünk immár forradalmian új gyártási technológiával készíti műsorait. Ennek során a riportok, interjúk, beszélgetések, illetve a műsorvezetések során keletkezett és kivágott őzéseket, szóismétléseket, besüléseket gondosan összegyűjtjük, majd azokat időről időre halmazatilag közzétesszük.
Az Érdefem 101.3 ezzel az eddig példátlan döntéssel hatalmas lépést tett a hulladékmentes rádiózás úttörőjeként.
Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinja.
Most folytatjuk a beszélgetést Fejes Ritával, Érden élő színművésznővel. Hogy éled meg, mármint színészként, ezt az egész koronavírus járványhelyzetet?
Aggasztónak találom azt, hogy mennyire a falak és, a, és az internet elé vagyunk szorítva, mennyire erősen próbálják kikoptatni az emberi kapcsolatokat a világból, és én látok arra tendenciát, hogy ez nem egy átmeneti állapot. Covid helyzet van, és hát ez úgy néz ki, hogy az én tavaly már 43 főből álló színész csapatom, értsük ez alatt azt, hogy minden színészem mindenhol máshol is dolgozik, de velem nagyon szeretnek, és azért a 43-ból 15 fő az azért 20 a kemény mag, akiket bármikor, bárhol, és van, akit már 20 éve ismerek, és 25. Szóval alulunk kikopott a rendezvényipar. Nincsenek céges rendezvények, a cégek, stb. Ezt ismerjük. Tehát mi munkanélkül maradtunk, március óta összesen kettő darab rendezvényünk volt. Úgyhogy nekem is át kellett verzióznom, hogy vajon hogyan tovább. Nem mondom, hogy a spanyol viaszt föltaláltam azóta, mert hirtelen szemben találom magam a nagyvilággal és a nagyvilág követelményeivel, és hát nincs egyéb más diplomám és kompetenciám, se egy marketinges, se egy nem tudom, ami ezért ebben a világban most nagyon jól jönne. De nincs. És akkor így nézegettük, hogy mit tudunk csinálni. Nyilván a legkézenfekvőbb volt az, hogy az, amit én az elmúlt években keveset csináltam, én magamat nagyon kevésbé toltam, mint színész filmekben, vagy reklámokban, vagy sorozatokban, mert nekem a csapat a mindenem, tehát én ezt szeretem, ezt a formát. Önmagamra úgymond kevesebb energia jutott, na hát most ezt elkezdtem felturbózni, úgymond, és sokkal több energiát belevinni ebbe, hogy önmagamat ide-oda tulajdonképpen árusítsam, mint színész, és hát próbáljak így úgy, amúgy, ahogy a színészek ezt ma teszik, szerephez jutni, vagy feladathoz jutni. És nem olyan régen történt, egy remek jó színész ügynökségen keresztül egyébként kaptam egy megbízást, ami egy nagy tévécsatornának az egyik reklámfilmje lett volna, zseniális volt a reklámfilm, főszereplő lettem volna benne, és hát alig vártam egyébként, hogy ez így megtörténjen, és mehessek forgatni, amikor is írd és mond 10 000 forintot ajánlott fel a nagy tévécsatorna, ezen saját költségvetésű, saját promóciós reklámfilmjének a főszerepéért. Először azt hittem, hogy rosszul hallok, tehát a 10 000 forint, értsük ez alatt azt, hogy Érdről bementem Budapestre, és parkoltam, és akkor így köszönjük szépen, ennyi volt a 10 000 forint. Nagyjából, és nem, ők ezt komolyan gondolták, és azért ez elég rendesen dilemma volt, nem a 10 000 forint miatt, hanem a lehetőség miatt, hogy tehát azért mindent nem hagyunk, tehát mindenki nem törölheti belénk a lábát, tehát ez elképesztő, hogy ezt kimeri mondani egy gyártásvezető, vagy hogy ezt komolyan meri gondolni, vagy ha egyáltalán ilyen feltételei vannak, akkor miért nem ezzel kezdjük, és miért nem azt írjuk ki, hogy én ennyi és ennyi pénzért keresek magamnak egy. Simán lehet, hogy van, aki elvállalja, van otthon pénz, eltartják, segíti a férje, stb. És akkor miért ne promóciónak, abszolút van jogosultság ennek az elképzelésnek is. Hát én nem ebben a helyzetben vagyok, neked a színészek jó része sem. Úgyhogy megélünk szerintem most mindent. Mi minden vihart és minden egyéb napsütést is, és hát elborzadva és szörnyűködve látom, hogy a színházakat, hogy, és a koncerteket, a zenei, és egyáltalán a kultúrát, hogy próbálják kivéreztetni, mert azt gondolom, hogy a kultúra az, amitől emberré válik az ember. Ez nemesít, ez emlékeztet bennünket arra, hogy milyen képes és milyen elképesztő nagy dolog az ember nagybetűvel, és ha ezzel nem találkozik szemben nap mint nap az ember, hogy ő mivé válhatna, hogy ő mivé lehetne, hogy benne mennyi minden szépség és jóság van, és micsoda emberi értékek, akkor az ember aljasulni kezd, mert nincs ott valahogy ez a példa előtte. És ezeket a példákat a könyvek, a filmek, a színházi előadások, a példaképek közvetítik, úgyhogy sajnos ezt egy foci meccs nagyon nem fogja közvetíteni. A sport szeretetét igen, és fontos tisztázni, hogy iszonyatosan szeretem a sportokat, és a nagylányom Fradi is, és hajrá Fradi mindenek előtt. és nem is ezzel van a problémám. Azon kívül, hogy a sport rengeteg nagy klasszist és példaképet ad nekünk, hát valahogy az arányok elcsúsztak így ebben a történetben, azt gondolom. Én személy szerint, mint anya, a sportban írdatlan mennyiségű lehetőséget látok az életre nevelésben. Én azt gondolom, kezd átfordulni oda a dolog, hogy az iskola kevésbé nevel életre, a sport viszont igen. Úgyhogy nekem a nagylányom 7 éves kora óta tornász, és most 18, és még mindig nem hagyta abba, és még mindig versenyzünk, és fradi színekben, tehát amennyit mi köszönhetünk annak, hogy sport, és annak, hogy torna, az valami elképesztő az emberré válásban, és millió egy területen. Én azt gondolom, hogy ezerszer többet adott, mint egy iskolai intézmény, aminek elvileg egyébként az életre kéne nevelnie, bár most az utóbbi években egy csodálatos iskolánk is van, úgyhogy ott is megtapasztaltuk most a jó oldalát a dolgoknak. Hát, hogy a kicsivel még mit kezdek, azt nem tudom, mert nem akar sportolni semmit. Egy kis elfajzott nőszemély, úgyhogy vele még...
Viszont nagyon ügyesen mond, ugye ő is fönn van a közösségi oldaladon, hát, hogy akkor az anyukája útját fogja követni, nem gondolod?
Hát eléggé van benne belőlem nagyon sok minden, illetve inkább önmagából, úgyhogy lehet, hogy majd ez lesz az ő világa, még tapogatózunk, mert most még csak 7 éves.
Nem félsz ettől különben? Vagy bátorítod inkább? Vagy, tehát, hogy főleg te ugye belülről látod a szakmát, átestél akkor ilyen MeToo tapasztalaton is, a többi pont, emiatt nem félted nagyon a kislányod?
Hát én az egész világtól féltem, a kislányodat, szóval.
Mint minden anya,
igen. Mindenféle helyzettől. De én még az első lányom kapcsán nagy dilemmákon, így lerendeztem magamban nagy dilemmákat, úgyhogy ez a dilemma, ez úgy rendeződött le bennem, hogy igen, odakint farkasok vannak mindenhol, és nagyon sok helyen, de egy anyának szerintem, és én emellett tettem le a voksomat, azon kell dolgozni, hogy megtanítsa kommunikálni a farkasokkal, az ilyen helyzetekkel, és felismerni ezeket a helyzeteket. Szóval én akarom, hogy menjen ki és csináljon ki millió dolgot, de legyen felvértezve mindennel, amivel kezelni tudja ezeket a helyzeteket. Tehát valahogy nem a megóvás és a bezárás és a burokban nevelés mellett döntöttem, hanem a prérire vele egy gyerek, viszont megadni a hátteret hozzá.
A Szeféjéről van-e véleményed, ezt el akarod-e mondani?
Abszolút támogató vagyok, nem is rejtemesen véka alá. Érdekes, hogy a bankban a biztonsági őrbácsi nagyon kedves, jó barát lett, és hát ő mondta, és valószínűleg sokan vannak azért így ezzel, hogy annyira nem látnak bele ebbe a történetbe, hogy mi történik az SZF-én, és mire ez a nagy durcázás, és mire ez a akkor nem tanulunk, és nem engedjük be azt, akit. Én azt gondolom, hogy itt kicsit muszáj a színfalak mögé látni, és azt látni, hogy egyszerűen van egy iskola, és ezek az iskolások bizonyos oktatók és oktatás miatt mentek oda, ahova. Ezek az oktatók, és ez a fajta oktatás egy tolvonással a kukába került. Hogy ezeket a gyerekeket, vagy ezeket a fiatalokat cserben hagyták. Mert amiért oda mentek valahova, az nincs, az nem létezik. Helyette kapnának valamit, amiből nem kérnek, mert ők nem ezért mentek oda. Csodálatosan mutatja ez a történet, hogy egy tolvonással már bármilyen szakmaiságot helyettesíteni lehet Magyarországon, nem csak a színházak és a színművészeti egyetem élén, hanem kórházak, cégek, más szakmai fórumoknál is egyszerűen megfogjuk a szakmai és kompetens hozzáértőket, és oda teszünk valakit, aki nem erről híres feltétlenül. És ezt manapság meg lehet csinálni. Igazából én ezt látom az SZF-e legnagyobb erejének és a legnagyobb kihívásának. Ő erre szeretné felhívni leginkább a figyelmet, hogy emberek, baj van a szabadsággal, a szellemi szabadsággal, a szakmaisággal és a hozzáértéssel. Mert eljutottunk arra a pontra, ahol ez nem számít. Ahol erre nincs szükség, ahol egy végrehajtási terv sokkal fontosabbá vált, mint az, hogy valaki hozzáértő legyen. És azt gondolom, hogy a piros-fehér szalag pontosan ez az a folyamat, aminek nem akar utat engedni tovább. Ezzel pedig a legeslegmesszebb menőkig egyetértek, akkor is, ha nővérekről, orvosokról, gazdasági szakemberekről, mezőgazdászokról van szó, meg akkor is, hogyha színészekről.
Kicsit beszéljünk Érdről.
10 éve kerültem ide, a második férjem, a kislányom apukája már akkor érdi volt, és hát egy nagyon szép családi házba kerültünk, kert és minden egyéb érd, egyéb kedvességei kényeztettek minket. Én hát Pécsről jövök, azért hozzáteszem, hogy Érd azért elsőre nem fogta meg a szívem, meg másodikra se, tehát. Ja, és egyeken is éltem, tehát ha már úgymond kis vidék, akkor dimbek, dombok, mezők, és napraforgó, és nem tudom én mi. Tehát azért Érd nem ez volt, úgyhogy nekem elég sokáig tartott. Most érzem azt, hogy most már ebben az évben én nagyon kezdtem el megszeretni Érdet. Folyamatosan vissza akartunk költözni Pestre, és pont két napja beszéltem a lányokkal, hogy úgy néz ki, hogy mi maradnánk. Ugyan most mi albérletben lakunk Érden, mert ez egy ilyen helyzet, ugye a válásom utáni sztori, de most már olyan előnyei vannak Érdnek, amit beleszerettem a Dunába. A Városliget, ami most nyílt, az számomra a Kánaán, és olyan tervem született a Városligetre vonatkozóan, hogy már alig várom, hogy tavasz legyen, és május, és ott ez megvalósítható legyen. Találtam egy szellemi közeget is, és akkor most ez sem titok, hogy Endres Dórával és a tévével kezdődött ez a szellemi közeg jó pár évvel ezelőtt, és most megtaláltam ebben az évben azokat a hasonló inspirációval rendelkező személyeket, akik egyszerűen inkább az otthonommá váltak, mint mondjuk egy 4 emeletes téglaépület. Ez most nagyon így tudna tartani, és így tud tartani. Úgyhogy most ebben az irányban gondolkodunk tovább. Képzeld, a lányok azt mondták, hogy ők szeretik, és nem akarnak menni sehova.
Tehát akkor most már Érd az otthonatok, úgy néz ki.
Hát most már azt mondom, hogy igen.
Ezzel a mai köztünk marad a végére ért. Fejes Rita színművésznővel beszélgettünk a mai műsorban. Köszönöm figyelmüket, most elbúcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Jakab Aponyi Noémi.
Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinját hallották. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Érdefem 101.3.